Elkezdenénk az előadást, a predesztináció témakörének az utolsó előadását, amely a Római Levél 11. fejezetéről szól, és amelynek a címe az Izraelről, az Izrael kérdésről. Ez a fejezet, ez alapvetően három fő részre osztható. A 11. fejezetnek az első 6 verse az első egységünk, amelynek ezt a kérdést lehetne címként adni, hogy elvetette Isten Izraelt. Utána a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz a következő rész, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi történt Izraelben, mi történt Izraellel. Utána a 11. verstől a 32. versig egy hosszabb szakasz következik, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi célból történt, mi volt a célja mindannak, ami történt Izraellel. És végül a záró szakasz, a 33-tól 36. versek az Isten bölcsességének a dicsérete, az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Hogyan is jut el Pál apostol ehhez a kérdés felvetéshez, hogy elvetette Isten Izraelt? Ugye a 9. fejezetben kezdődött ez a gondolatmenetünk, amelynek a lezárásához közeledünk, és a 9. fejezet azzal kezdődött, azzal a gondolattal indult el az apostol, hogy az Isten beszéde biztosan beteljesedik, nem lehet, hogy meghiúsult legyen, következésképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származott. Az Isten beszéde, ha látszólag meghiúsul, akkor ennek az a magyarázata, hogy nem mindenki kiválasztott Izraelből, hanem csak a hitből valók, akik nem testi leszármazás alapján, hanem hit által születtek, az ígéretekbe veletett reménység által születtek, nem cselekedetek alapján választotta ki az Isten, hanem az ő kegyelméből, az ő előre ismerése alapján. Utána arról beszélt, hogy az Isten a pogányok közül is elhívott embereket, kiválasztott embereket, hogy az irgalom edényei legyenek. A pogányok örömmel fogadták az isteni meghívást, megragadták az igazság ígéretét hittel. Ellenben Izrael nem jutott el az igazság törvényére, noha a kezében volt az igazság törvénye, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetekkel próbálták elérni. A cselekedeteken keresztül keresték az igazságot. Megtalálhatták volna a hitből való igazságot, folytatja az apostol a gondolatmenetet, hiszen már Mózes is beszélt az igazságról, amely nincsen messze az embertől, a hitnek a beszédéről. A hitre jutni, a hit alapja, hitre jutni az Isten igéje alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján lehet az embernek. Tehát Izraelnek, hogy így mondjam, minden népnél nagyobb lehetősége volt, hogy a hitből való igazságot megtalálja, hiszen a legnyilvánvalóbb módon kapták az Istentől a kinyilatkoztatást. Hallható volt számukra az Isten szava. A probléma gyökere nem a megismerés lehetőségének a hiánya. A probléma gyökere az volt, hogy elfordultak az Istentől, elfordultak az engedelmességtől, attól, hogy rá hallgassanak, és ennek az eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amely Pál apostol korában volt. És a kérdés, ami következik, ebből logikusan jön, mivel ellenállt Izrael, mivel ők megkeményítették a szívüket, és bár az Isten szólt hozzájuk, hívta őket, kinyújtott karokkal várta őket egész nap, ők mégsem jöttek, hanem makacsul ellenálltak. Akkor ez azt jelenti, hogy az ellenállás miatt Isten elvetette Izraelt? Így jön tehát a mai témánknak az első kérdése. A választ az első 6 versben olvashatjuk, elolvasom még egyszer. Avagy elvetette tehát Isten az ő népét? Távol legyen, szó sincs erről. Mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert? Avagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen, mondván, Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták. és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Tehát Pál apostol azt a gondolatot, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt a gondolatot a leghatározottabban cáfolja. Azt mondja, szó sincs erről. És két döntő érvet hoz. Az első érve azt mondja, hogy nem vetette el Isten az ő népét, hiszen én magam is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Hát, ha az Isten elvetette az ő népét, akkor engem is elvetett. Az én személyem, mondja Pál apostol, a bizonysága annak, hogy az Isten nem vetette el az ő népét, vagyis nincsen olyan, hogy valaki testi leszármazás alapján automatikusan üdvözülne, de olyan sincsen, hogy valaki pusztán a testi leszármazása miatt automatikusan a kárhozat gyermeke. Nincsen ilyen, hogy az Isten elvetette Izraelt, tehát aki izraelita, az többé az Istenhez nem közeledhet, vele kapcsolatba nem kerülhet. Ilyen értelemben nincsen elvetése az Izraelnek. Pál apostol azt mondja, hogy ha ez történt volna, ha Izrael kiválasztásának a vége, ha a kiválasztottság véget érése azt jelenteni, hogy minden izraelitát elvetett az Isten, akkor ő magán sem lehetne részese az Isten kegyelmének, hiszen Pál apostol zsidó, Ábrahám magvából származik, Benyáminita, így fogalmaz máshol a Filippi beliekhez ért levélben, hogy zsidókból való zsidó, tehát tiszta zsidó. Hogyha ezt így kellene értenünk, hogy az Isten elvetette az ő népét, hogy aki izraelita, az nem lehet az üdvösség gyermeke, az nem lehet az Isten gyermeke, akkor ő sem lehetne az. Márpedig Pál apostol kezdetben elutasította Krisztust. Tehát Pál apostol nem úgy tartozik az apostolok közé, hogy amikor Krisztus itt élt ezen a földön, és elhívta az apostolokat, ő közöttük lett volna, ő nem szimpatizált Jézus életével, és nem szimpatizált Jézus követőivel sem. Halálra üldözte őket. És annak a bizonysága, hogy az Isten nem vetette el az izraelitákat úgy egy az egyben, annak Pál apostol a bizonysága, az ő személy a bizonysága. Ő üldözte a Krisztust, és üldözte a Krisztus követőit, és mégis az Isten lehajolt hozzá, és kegyelembe fogadta. Tehát nincsen ilyen, hogy valaki csak azért, mert izraelita, csak azért kárhozat alatt lenne. Nincsen ilyen, hogy az Isten származása miatt elutasítana valakit. Így mondja ezt máshol az apostolok cselekedete, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves számára az, aki őt féli. Az Isten nem személyválogató lény. Tehát Pál először is azzal érvel, hogy tagadja azt, hogy az Isten elvetette Izraelt, elvetette az ő népét. Az első érve az, hogy szó sincs erről, hiszen őt, miután elutasította először Krisztust, miután ő először ellenállt az isteni kegyelem hívásának, és rugódozott az ösztök ellen, azután szólította meg az Isten. Ha elvetette volna az ő népét, akkor ő sem lehetne kiválasztott és elhívott, akkor őt sem szólította volna meg az Isten. A második érve a következő. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Tehát Pál apostolnak a második érve, hogy az Isten előre ismert mindenkit, mindent és mindenkit, hogy így mondjam, nem érte csalódás az Istent Izrael történelme során. Semmi váratlan dolog nem történt az Isten számára. Az engedetlenkedés, az ellenállás nem volt meglepő az Isten számára, nem érte váratlanul őt, ő előre szólt erről, előre kijelentette, hogy ha annyi volna is Izraelnek a száma, mint a tenger fövenye, csak a maradék fog megtartatni. Ő már Mózes által szólt arról a problémáról, hogy sokan vannak, testileg oda tartoznak, de a sokaságból csak kevesen tartoznak igazán az Istenhez. Az Isten nagyon jól meg tudta különböztetni mindvégig a történelem során a pusztán testi leszármazású izraelitákat a lelki izraelitáktól, azoktól, akik valóban az Isten gyermekei, akik valóban a hitnek leszármazottai, a hit gyermekei. Ezért az Isten számára nem történt semmi, ami meglepetést okozott volna, vagy ami csalódást jelentett volna az ő népével kapcsolatban. Ő előre ismerte az ő népét. És erre példaként, hogy ez nem csak most volt így, hanem mindvégig a történelme során, Izrael történelme során így volt, most egy újabb példát hoz, ez a példa pedig Illésnek a története, amelyet elolvashatunk Királyok első könyvében, a 17. fejezettől a 19. fejezetig, hogyha szeretnénk utána járni. Illés próféta a királyság idején ért, amikor Izraelben egy olyan uralkodó volt, aki az egyik legrosszabb uralkodó, egy szídonbeli királylányt vett feleségül, és a szídonbeli királylány hozta magával a Baál prófétákat, a Baál kultuszt és az Asera kultuszt, a szidoniak bávány kultuszait állami pénzen terjesztették ebben az időszakban Izraelben. A király asztaláról étkeztek ezek a proféták, a Baál proféták, a Baál kultusznak a papjai, miközben az Isten beszédét képviselő prófétákat halálra üldözték, úgy kellett elrejteni őket a király gyilkos haragja elől, és Illés teljesen magára maradottnak érezte magát. Valóban, amikor odáll Izrael elé, és azt mondja, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál kövessétek azt, válasszatok, akkor néma csend van. Senki nem szólal meg, és nem mondja azt, hogy az Úr az Isten. Ott van Izrael tömege, és nincsen köztük ember, aki azt mondaná, hogy nem a Baál, hanem az Úr az Isten. Illés méltán érezte magát egyedül. Látható módon, kézzelfogható módon teljesen egyedül érezte magát ekkor. Azonban mégis azt mondja az Isten, amikor Illés elcsüggedve, elkeseredve, hogy amikor már tűz szállt alá az égből, amikor a nép leborult, hogy az Úr az Isten, és elismeri, amikor 3,5 éves szárazság után annak bizonyságával, hogy nem a Baál adja az esőt, hanem a Teremtő Isten adja az esőt. Izrael Istene a Teremtő Isten, és fölött áll minden emberi kitalált istenségnek. Amikor jött az eső, tűz szállt alá az égből, jött az eső, és Illés megint csak azt tapasztalta, hogy semmi nem változik meg. Akháb királynak a felesége kiüzen, hogy ahogyan te tettél a Baál prófétákkal, akiket a tűz alászállása után megölt, Illés, Isten ítéleteként, úgy fogunk cselekedni veled. Akkor Illés elcsügged és elmenekül. És az Isten megszólítja, magához hívja, és Illés elkezd neki panaszkodni. Úgy, Uram, a te oltáraidat lerombolták, a te prófétáidat megölték, én egyedül maradtam meg. Az Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy menj el, és elmondja a feladatot, hogy kit kenjen királyá Szíriában, aki majd ítéletet fog gyakorolni Izrael fölött, kit tegyen prófétává önmaga helyett, aki a szolgálatát folytatni fogja, és utána azt mondta, hogy én meghagyok 7000 embert. Meghagyok 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem csókolták meg a Baált. Te nem láttad őket, és senki nem látta őket. Ez a 7000 ember, ez nem volt látványos Izraelben, de ott voltak. Voltak emberek, akik a legnagyobb hitehagyás idején is hűségesek maradtak az Istenhez, az élő teremtő Istenhez, akik kitartottak az Isten melletti hűségben, akkor is, amikor állami előírás volt a Baál kultusz, és az Isten ezeket az embereket számon tartotta. Nyilván tartotta őket, ismerte őket, és azt mondta, hogy ők az a maradék. Ők azok, akik tovább fogják vinni az én művemet. Ezt hozza fel tehát példaként, hogy Izrael történelmében mindig volt egy kettősség. Mindig volt a tömeg, amelybe tartoztak azok, akik testileg Izraelhez tartoztak, és a tömeg mellett volt mindig egy kicsiny maradék, amelyet azok alkottak, akik hűségesek voltak az Istenhez. Akik hűségesek voltak az Istenhez, ahogy megismerték őt, a Teremtő Istenhez, és a legnagyobb hitehagyás idején is megmaradtak az Isten követésében. Nem hajtottak térdet a Baálnak, nem fogadták el az idegen kultuszt. Azt mondja tehát, hogy volt maradék Illés korában, a történelme során mindvégig volt maradék, mindvégig voltak hűséges emberek, akik az Isten gyermekeiként éltek, akik az Isten tiszteletét fenntartották, és lehet, hogy nem voltak látványosak, lehet, hogy nem látszottak, és lehet, hogy nagyon kevesen voltak. Egy másik képben azt mondja Ézsaiás, hogy úgy maradtunk meg, mint kunyhó, mint kaiba az uborka földön. Ugyan kis egy szám magában. Hogyha az Isten magot nem hagyott volna, akkor teljesen kiirtották volna Izraelt. A hitehagyás idején úgy tűnt, hogy Izrael teljesen elesett, és senki nem maradt hűséges. Illés így élte meg. A próféta így élte meg, hogy egyedül maradt. Az Isten pedig azt mondta, hogy van maradék. És az apostol második érve az, hogy most is van maradék. Az Isten mindvégig ismerte az ő népét, és az ő népét soha nem vetette el. Mindig azok hullottak el, akik csak testileg tartoztak az ő népéhez. De lelkileg nem tartoztak oda soha. Soha sem ismerte őket az Isten személyesen, soha nem volt személyes közük az Istenhez, mert a hit nem született meg az életükben. Az Isten az elhívást nem a népnek, mint testi népnek adta, az Isten mindig azokat hívta, azok által valósította meg a terveit, akik elfogadták őt, akik befogadták az ő beszédét. Az Izraellel való szövetség kötés is így hangzott, ha hallgattok az én szavamra, akkor lesztek ti valamennyi nép között az enyém. Az Isten ígéretei mindig ehhez a feltételhez voltak, és vannak kötve. Így fogalmazta meg ezt egy igehirdető, Spurgeon, az Isten sohasem helyezi pecsétjét egy üres lapra. Az Isten sohasem helyezi a pecsétjét egy üres lapra. Az Isten ígéretére mindig akkor tarthattak számot, azok tarthattak számot, akik nem keményítették meg a szívüket, akik befogadták az Isten beszédét, akik megragadták hittel az Isten ígéreteit. Az Isten tehát jól ismerte az ő népét, mindig megkülönböztette a maradékot a tömegtől, és most is van maradék, amiképpen akkor volt Illés korában, most is van maradék, mondja Pál apostol, ez a maradék a kegyelemből való választás szerint van, és nem a cselekedetek alapján. Tehát az Isten soha nem azért választott ki embereket, mert a cselekedeteik alapján megérdemelték, hanem ugye az előző előadás alapján megfogalmazhatjuk, illetve két előadással ezelőtt volt Jákob és Ézsau története alapján megfogalmazhatjuk, hogy a cselekedetek annak gyümölcse, hogy az Isten az ő kegyelmében elkezd munkálkodni egy emberért, és amikor az az ember nem áll ellent ennek a munkának, ennek a gyümölcse a cselekedet, amely már látható és megragadható. A hűség, amely konkrét és kézzel fogható, az engedelmességben nyilatkozik meg, az a kegyelemből való kiválasztás és az Isten kegyelmes munkájának az eredménye. És nem azért van a kiválasztás, mert valaki hűséges volt, hanem annak eredményeképpen tudott hűséges lenni valaki, hogy az Isten látta a szívét. Emlékezzünk a 8. fejezet 28. versére. Az Isten előre ismerte, hogy kik azok, akik nem keményítik meg az ő szívüket, akik befogadják az ő szeretetét, az üdvösségükre. Tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ez az Isten kegyelmének az útja. Meg kell különböztetnünk egymástól a cselekedetekből való üdvösségszerzés gondolkozását és a kegyelemből való üdvösségszerzés, üdvösség útját. A kegyelmet Az üdvösséget csak a kegyelem útján nyerheti el egy ember. Ez minden korban, minden időben így volt. A maradék, akik ezt a kegyelmet hittel megragadták, és ezért rábízták magukat az Istenre. A következő kérdés, amit az apostol feltesz, hogy mi történt Krisztus eljövetele halála idején Izraellel, mi az, ami történt Izraelben? Micsoda tehát? Mi történt tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mi történt? Az történt, hogy amit Izrael keres, azt Izrael nem találta meg. De szeretnék visszautalni a 9. fejezet végéhez. Izrael kereste az igazságot, az igazság törvényéből, de úgy, mintha az cselekedetekből volna. Nem találta meg az igazságot. Nem jutott el az igazság törvényére. De voltak emberek, akik eljutottak az igazságra, mégpedig a hitből való igazságra, a kegyelemből való választás alapján. Akiket megérintett az Isten beszéde, megérintett Jézus Krisztus személye, akik nem keményítették meg a szívüket, hanem gyönyörködtek Krisztusban, mint megváltóban, és akik előtt ezért feltárult a megváltás munkája, és eljutottak a hitből való megigazulásra. Elnyerték az igazságot, amelyet annyira keresett Izrael. Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, mert cselekedetekből nem lehet eljutni az igazság törvényére. A választottak megnyerték, de mi történt a többiekkel? Ők pedig megkeményítettek. Először hadd maradjak még egy kicsit annál a gondolatnál, hogy a választottak megnyerték az igazságot. Beteljesedett, amit az Isten ígért, hogy új szövetséget köt Izrael házával. És nem a régi szövetség szerint köti meg ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget, hanem egy új alapon köti meg a szövetséget. Ez az új alap pedig, hogy befogadják az Isten törvényét a szívükbe, és a kegyelmet elnyerik az Istentől, a bűnbocsánatot, a bűnökből való szabadulást elnyerik az Istentől. Jézus az utolsó vacsora alkalmával megkötötte az új szövetséget. Nem pogányokkal kötött szövetséget, hanem azokkal a maradékhoz tartozó férfiakkal, akiket az élete során meg tudott szólítani, akik azt mondták, ugye Péter apostol, mikor föltette Jézus nekik a kérdést, hogy elmentek ti is? Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus. Az élő Istennek a fia. Hova mehetnénk? Megszólította őket az Isten, megérintette őket az Isten Krisztus életén keresztül, ők válaszoltak a hívásra, és Krisztus új szövetséget kötött velük. És utána az apostolokon keresztül ezt az új szövetséget megkötötte mindazokkal, akik pünkös napján a lélek kitöltésekor megtértek, több mint 3000 lélek egyetlen napon. És még utána sokan. Az Isten tehát megszólította, behívta az új szövetségbe azokat a zsidókat, akiknek a szívét fel tudta erre készíteni. Beteljesedett Zakariás proféciája, amelyet a 10. fejezetben, Zakariás könyve 10. fejezetében, a 4.-5. versben olvasunk, hogy közülük fog támadni majd a szegletkő, ez volt Jézus Krisztus, de közülük fog származni majd a szeg és a vezető is. A szeg, amire terhet akasztanak, és azok a vezetők, akik tovább viszik az Isten művét. Az evangélium munkája, a Krisztusról szóló evangélium a történelemben zsidó embereken keresztül jutott el hozzánk, a pogányokhoz. Azokon keresztül, akik a maradékhoz tartoztak, akik befogadták az Isten munkáját. A többiekkel pedig az történt, amit így mondott Jézusról János evangéliuma, hogy az ő tulajdonába jött. János evangélium így fordítja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ha görög szöveget szó szerint szeretnénk visszaadni, akkor inkább így lehetne lefordítani, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona utasította őt el. A többiekről azt olvassuk, hogy ők pedig megkeményítettek. És két ószövetségi igét idéz ezután az apostol a 8. versben Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és a 9.-10. versben pedig a 69. Zsoltárból. Mind a kettőnél szeretnék egy kicsit megállni. Pál apostol ezzel egy lelki törvényszerűségre mutatott rá, arra a törvényszerűségre, hogy amikor valakit megérint az Isten igazsága, amikor valakit megszólít az Isten, de nem válaszol, nem követi, ellene áll, akkor az ellenállásból megkeményedés következik. Jézus Krisztus is idézte Ézsaiás könyve szavait, hogy az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Becsukták füleiket, behunyták szemeiket, hogy ne lássanak, ne halljanak, és meg ne térjenek. Jézus erre akkor utalt, amikor föltették neki a kérdést, hogy miért beszélsz példázatokban. Erre válaszként mondta el. Azt mondhatnánk, Jézus azt mondta ezzel, hogy én nem beszélhetek nyíltan nekik, nem mondhatom el nyíltan az Isten üzenetét, mert akkor megölnének, mert akkor megkeményítenék magukat még jobban. Ezért kénytelen vagyok példázatokban szólni hozzájuk, mert elvesztették a képességüket, hogy halljanak, hogy lássanak, mert a korábban kapott világosságot nem becsülték meg, hanem becsukták a szemüket, becsukták a fülüket. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen vakabb ember annál, mint aki azt mondja, hogy én látok, és közben mégsem lát. Aki azt hiszi magáról, hogy ő lát, miközben kiderül, hogy teljes öncsalásban van. Ez történt, amikor egy ember lehetőséget kap, világosságot kap, és nem jól él ezzel a lehetőséggel, akkor az Isten tiszteletben tartja a választását. Ugyanezt mondta el az apostol a Római Levél első fejezetében, hogyha visszatudunk rá emlékezni, a 21. versben és azt követő versekben. Azt mondta, hogy az emberek az Istent megismerhették, de nem úgy tisztelték őt, mint Isten, sem hálát nem adtak neki, és ennek az lett a következménye, hogy az ő balgatag szívük megsötétedett, és az Isten átadta őket a saját szívük útjainak, kívánságainak. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását. Amikor egy ember elutasítja a világosságot, akkor az Isten visszavonul. Visszább vonul, mert nem kívánja rákényszeríteni magát az emberre. Mert a kikényszerített engedelmesség az nem ér semmit az Isten szín előtt. Ennek viszont az a következménye ezen a földön, hogy ahonnan az Isten kivonul, oda egy másik hatalom bevonul. Ez a másik hatalom pedig Sátán, az Isten ellen lázadó angyalfejedelem, és annak a démonai. Ez az, amire utal az ige, hogy a kábultság lelkét adta nekik az Isten. Amikor az Isten visszavonul egy helyről, akkor az a hely, az nem marad üresen. Ott az Isten ellen küzdő angyalfejedelem elfoglalja azt a területet. És ezért Sátán befolyása alá kerül az ember élete, aki megvakítja az embert. Ahogy Jézus fogalmaz, az ige fogalmazott, hogy aki sötétségben jár, annak megvakulnak a szemei. János apostol mondja levelében. Erről a törvényszerűségről több helyen is szól a Biblia. Az egyik hely, amit szeretnék felidézni, Lukács evangélium a 11. fejezete, a Római Levél 8. fejezete kapcsán már utaltam erre, amikor a lélek munkájáról volt szó, hogy annak, hogy a lélek lakozást vegyen egy emberben, az a feltétele, hogy amikor a lélek késztetése jön, amikor a lélek szól egy emberhez, akkor készséges választ adjon az ember. Ha nem válaszol készséggel, akkor az történik, amit Lukács evangélium a 11. fejezete elmond, hogy megszabadíthatja ugyan az erősebb fegyveres a házat az erős fegyveres uralmától, de hogyha nem marad ott, ha kijön a házból, akkor az erős fegyveres vissza fog költözni. A tisztátalan lélek, amikor kimegy az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár, nem talál nyugalmat, és egy idő után megpróbál visszaköltözni. És ekkor, hogyha üres házzal találkozik, felékesített, kitisztított üres házzal, de üres házzal találkozik, akkor heted magával költözik vissza. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt, mint a megtisztulás előtt volt. Ez egy lelki törvényszerűség tehát. Ha valaki kap lehetőséget, ha valakit érinti a lelki ismeretében az Isten beszéde, de megkeményíti a szívét az Istennel szemben, akkor nem kerülheti ki azt, hogy ennek a gyümölcsét megízlelje. A választásának a következményét megízlelje. Nem történik más, mint hogy amit vet az ember, azt aratja. Ha elveti az Isten munkáját, ha elutasítja az Isten munkáját, tehát vet a saját kívánságainak, akkor annak a megerősödését fogja aratni. Akkor az Isten lelke visszavonul, és a helyét a csaló lélek, az önámításnak a lelke, a félrevezetésnek a lelke foglalja el. Egy másik példát is hadd idézzek fel, ha valaki szeretné ezt a törvényszerűséget még egy kicsit jobban szemlélni. Saul történetét olvassa el a Bibliából, Sámuel első könyvében találhatja meg. Saul története, Saul Izrael első királyának a története erről a szomorú törvényszerűségről tesz bizonyságot. Nem reménytelen, ahogyan indul Saul. Meg tudja alázni magát, és az Isten lelkének a befolyása alá kerül. Azonban nem képes bűnbánatra jutni egy ponttól, és ezért az Isten lelke elhagyja, és gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Ami annak a következménye, hogy az Isten visszavonul, és megengedi Sátánnak, hogy elfoglalja a területet. Erre utal tehát az Ézsaiási idézet, a kábultság lelke, a tisztán látásnak az elveszítése, a kábultság lelke, a gondolkozás megsötétedése történt az elutasítás következtében. Nehezebben hallja meg az ember, nehezebben hallották meg ezután az Isten hívását, akik megkeményítették a szívüket. A 9. vers, az pedig a 69. Zsoltárból idézett, Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá, sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Először arról hadd szóljak, hogy az idézet a 69. Zsoltárból, abból a Zsoltárból való, amelyik a messiásnak a lelki gyötrelmeiről, küzdelmeiről szól. Tehát ez a Zsoltár, ez kifejezetten Jézus Krisztus kereszthaláláról, ennek a körülményeiről, lelki körülményeiről szól. Ez a Zsoltár mondja el azt, hogy Jézus mibe halt bele. A gyalázat törte meg szívemet, mondja a zsoltáros. És ez a zsoltár, amelyik beszél arról, hogy elutasítják, összetörik, ellene támadnak az Isten követének, ez a zsoltár beszél arról is, hogy ennek következtében legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, azaz csapdává, és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Megint itt van a megsötétedés képe. Itt van a szolgasságnak a képe, a hátukat görbítsd meg mindenkorra. Az Istentől való függetlenülés eredményeképpen szolgasságba kerültek, és végül elvesztették az önállóságukat is. És ez a kép, hogy az ő asztaluk legyen törré, hálóvá és botránkozássá, ez pedig így fogalmazták meg, ez pedig azt jelenti, hogy a hétköznapi áldások is átokká válnak ekkora az ember életében. És valóban érdekes ezt megfigyelni, hogy az áldás és az átok az sokszor nem olyan nagyon magától értetődő az ember életében. Amit az ember áldásnak gondol, nagyon könnyen átokká fordul vissza, hogyha az Istentől függetlenülve nem az Istent keresi, hanem azokat a javakat, amiket az Isten ad az embernek. És azok az átkok, amelyeket az Isten kimond, áldássá fordulnak vissza azok életében, akik megalázzák magukat az Isten előtt, akik meghajtják magukat az Isten előtt, és elfogadják a fenyítéket az Istentől. Mondok egy néhány nagyon gyakorlati példát, hogy megértsük ezt a gondolatot. Az Isten megátkozta a földet az ember bűne miatt, és azt mondta, hogy tövist és bogánskórót terem ezután, és az ember az ő orcájának verítékével keresi a kenyerét. Azt mondta, hogy az asszony fájdalommal fog szülni. Azt mondta, hogy epekedni fog a férje után, a férje pedig uralkodni fog fölötte. Ezek önmagukban átkok és a bűn következményei. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen jelleművé válik az az ember, aki nehéz munkával, de szorgalmas munkával, az orca verítékével keresi a kenyerét, aki kitartó a gyomlálásban, aki megfogja a munka végét és nem ereszti el könnyen. És milyen jelleművé válik az az ember, aki állandóan zúgolódik amiatt, hogy miért kell nekünk nehéz munkával fenntartanunk magunkat? Ugye költői a kérdés. Különbséget tudunk tenni a két jellem között. Ha egy ember megalázza magát, és elfogadja, hogy igen, a bűn következtében nehézzé vált a munka, de nem zúgolódom az Isten ellen, hanem hűségesen végzem, akkor ez a javára fog szolgálni. Akkor ugyan átok, mégis az átok áldásra fordul vissza. És ugyanezt el lehet mondani a gyermekszülésről, mit becsül meg jobban az ember? Azt, amiért szenvedett, vagy azt, ami könnyen jött? Költői a kérdés megint. Ugyanezt el lehet mondani a házasságról, nem két egyenlő akarat oltja ki egymást folyamatosan, perpatvarkodva, hanem a férj vezető szerepet, felelősséget hordozó szerepet tölthet be, ha megalázza magát. És a feleség betöltheti a maga szerepét, ha elfogadja, és nem akar mindenáron uralkodni. Vegyünk egy másik példát, az anyagi javak, az anyagi gazdagságnak a kérdését. Nem hinném, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik azt mondják köztünk, hogy mi nem akarunk pénzt. De nem kell azt hiszem sokat érvelnem, hogy a jólét nem csak áldás. Tönkre tudja tenni az embert. Erkölcsileg, gondolkozásában, szemléletmódjában, életmódjában tönkre tudja tenni az embert. Elmondhatjuk tehát azt, egy általános összegzésként ennek a szakasznak az alapján, hogy emberek számára, hogyha az Isten előtt megalázza magát az ember, és bizalommal követőjévé válik az ő beszédének, akkor az átkok áldássá fordulnak vissza, és az áldások valódi áldást jelenthetnek. Azonban azoknak az embereknek az életében, akik nem követik az Isten szavát, akik nem alázzák meg magukat az Isten előtt, és nem rendeltetésszerűen élnek az ajándékokkal, azok számára nem csak az átkok válnak átokká, hanem az áldások is átokra fordulnak vissza, és a kárukra szolgálnak. Nem a javukat szolgálják, hanem a tönkre menetelükhöz járul hozzá. A gazdagsággal kapcsolatban egy ószövetségi igét hadd idézek fel. Azt mondja az Ószövetség Szodomáról, eledelbősége, gondtalan nyugalom, Ez volt a vétke a te öcsédnek, Szodomának. De a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Eledelbősége, gondtalan nyugalom. De büszkeség és a szegények kezét nem fogta meg. Ez volt az oka Szodoma pusztulásának. Azt mondhatnánk tehát, hogy nem történt más, mint hogy teljesedett az a törvényszerűség, amelyet az Isten már előre kijelentett az igéjében, amely minden emberi életben és minden társadalomban működő törvényszerűség, hogy az áldások csak úgy szolgálnak javunkra, hogyha az Isten akaratával összhangban élünk velük, és egyébként átokra fordulnak, és amikor egy ember lehetőséget kap, hogy megismerje, hogy mi a jó, amikor egy embert megérint az igazság, és világosságot kap, de ellenáll, akkor nem marad ugyanabban a helyzetben. Az ellenállásnak következményeként megkeményedik. Az ellenállás következményeképpen elveszíti, csökken a képessége, hogy meghallja, megértse az igazságot, és döntsön az igazság mellett. És végül el tud odáig jutni egy ember, hogy teljesen elveszíti ezt a képességet. Nem az Isten zárja be a kaput, nem az Isten dönt úgy önkényesen, hogy már pedig nem lehet az emberi az üdvösség, hanem az ember elveszíti a változáshoz való képességet, a rugalmasságát, elveszíti a képességét, hogy megkülönböztesse egymástól az igazat és a hamisat. Félelmetes következmény.